2019. május 7-én délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Áber Széke Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Május 9-e és 12-e között zajlik Székelyudvarhelyen a 12. kükülőparti dísznövénykiállítás és vásár. Krébec József magyarországi főszervezőt kérdezzük.
Kertkultúra szinte teljes tematikája felvonul, díszfaiskolák, kertépítők, kerti bútorok. Tehát ami a kerttel kapcsolatos, az szinte mindent meg lehet találni ezen a rendezvényen, és egyre többen jelentkeznek, egyre több kiállítónk van.
Majd a május elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A méhészek felkészülten vágnak neki az idei szezonnak. A Korondi dr. Tófalvi Melindánál és férjénél Szász Íjésnél jártunk a Gazda Élet mikrofonjával.
Ez egy hidegen hengerelő gép, ami nekünk van. Egyszer egy sima lapot húz, utána nyomja bele a mintázatot, a sejtalapokat.
Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazda híreket mondunk.
Bizonytalan a közös uniós agrárpolitika jövője. Vita övezi az Európai Bizottság elképzelését a mezőgazdasági támogatási rendszer átalakításáról. Miközben Nagy-Britannia távozásával akár kétszámjegyű támogatás csökkenés is bekövetkezhet, a magyar szaktárca szerint ez elkerülhető lenne a tagállami befizetések arányos növekedésével. Ugyanakkor Magyarország és Románia is ahhoz ragaszkodik, hogy ne csökkenjen a támogatás. Az Európai Unió országaiban a farmok 30%-át nők vezetik. Az Eurostat adatai szerint Romániában ez az arány 34%. Ezzel szemben Lettországban és Litvániában a farmok felét vezetik nők. Az ellenkező oldalon Finnország, Málta, Németország, Dánia áll, ahol a farmok alig 10%-át irányítják nők. Az Európai Bizottság tervei szerint a 2020-ban életbe lépő új közösségi agrárpolitikában hangsúlyt fektetnének a nők mezőgazdaságban való foglalkoztatására, pénzügyi támogatással is serkentve vonzásukat az agrárium felé. Megjelent az a sürgősségi kormányrendelet, amely több törvényre érvényesen módosítja a napszámosokra vonatkozó szabályokat. A legfontosabb változások, hogy 9 további szakmát soroltak be a napszámos státuszban végezhető tevékenységek közé, ugyanakkor a munkaadónak ezentúl kötelező társadalombiztosítási járulékot fizetnie, az órabér pedig nem lehet kisebb, mint a minimálbér arányában számított fizetés. Decembertől ugyanakkor bevezetik a napszámosok elektronikus nyilvántartóját. Ásókkal, kapákkal és fenyőcsemetékkel teli vedrekkel vonultak ki a hétvégén a Hargitára a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia által toborzott önkéntesek, akik közösen dolgoztak a Csíki út mezeje elnevezésű rész újra erdősítésén. A harmadik alkalommal megszervezett hargitai facsemete ültetés után most már elmondható, hogy inkább gyűlnek a fák a hegyen, mint sem fogynának. Az idei akcióra mintegy 350 személy jött el, és mintegy 9000 facsemetét ültettek el a helyszínen csupán néhány óra alatt, ami az önkéntesek szorgossága mellett a kedvező környezeti viszonyoknak is köszönhető. Nem volt túl meredek a terep, ugyanakkor a korábbi esőzéseknek köszönhetően fel volt lazulva a föld, így az ásás is könnyebben ment. A munkát kertészek, erdészek és erdészmérnökök is segítették abban a reményben, hogy így több csemete marad meg és növekszik fává. Ettől függetlenül a statisztika azt mutatja, hogy a kisfenyők 20-30%-a így is elpusztul majd. A hétvégén május 10-e és 12-e között idén is megszervezik Csíkszeredában a Csíkimajálist a családok hétvégéjét. A kézműves és székelytermék vásár mellett kertészeti kiállítás és vásár, valamint kertészeti előadás is várja az érdeklődőket. A gazdag kulturális programok mellett gyermekprogramokkal és kísérő programokkal is készülnek a szervezők. Ezek voltak gazdahíreink hamarosan Krébesz Józseffel, a Székelyudvarhelyi Dísznövénykiállítás magyarországi főszervezőjével beszélgetünk. Előtte viszont Csíszér Anna énekel.
Krébesz József vagyok, az erdélyi dísznövénykiállítások magyarországi főszervezője.
Május 9-e és 12-e között Székelyudvarhelyen immár 12. alkalommal szervezik meg a dísznövénykiállítást.
Igen, így van, és ez igen nagy örömömre szolgál, hiszen úgy látszik, hogy a város elfogadta, beépítette a kulturális életébe ezt a rendezvényt, és mi igyekszünk ennek mindig eleget tenni, és minél színvonalasabban megszervezni.
Mekkora területről érkeznek a kiállítók? Mert nem csak Udvarhely és környéki termelők jönnek erre a kiállításra.
Igen, egyre szélesebb körből jöttek a kiállítók, ma már 300 kilométeres körzetből is jön kiállító.
Mivel érkeznek?
Kertkultúra szinte teljes tematikája felvonul, díszfaiskolák, kertépítők, kertibútorok. Tehát ami a kerttel kapcsolatos, az szinte mindent meg lehet találni ezen a rendezvényen, és egyre többen jelentkeznek, egyre több kiállítónk van.
A helyszín marad a Kükülő mellett, a parkban?
Hogyne, ez volt a legelső alkalommal is, ez egy csodálatos nagy park, aki járt ott, az már ismeri. Ez önmagában megadja a rendezvénynek az alaphangulatát, és ott az ősfák között beépül a kiállítók, fantasztikus hangulatot varázsolnak ezen a 4 napon.
Érdekes, hogy Székelyudvarhelyen a kiállítás az nem díjmentes, tehát kell fizetni egy jelképes összeget, és mégis mindig jönnek a vásárlók, a kiállítók. Marosvásárhelyen nem régiben volt, ott ingyenes volt, igaz, hogy oda is jöttek, de hát az ingyent azt szeretjük.
Hát igen, ez egy neuralgikus pont, ez a belépődíj. Sokszor sokan kérdezték már, hogy miért, meg hogy azért fizessenek belépődíjat, hogy vásároljanak, és elég nehéz volt megértetni, de végül is megértették. Tessék számolni, hogy ha itt most 300 km körzetből jön 50 kiállító, ha ezt ő végig akarná keresni, végig akarná nézni saját költségén, autóval, rámenne egy hete, nagyon sok pénze, és akkor sem biztos, hogy tudna olyan jól választani, mintha itt kijön egy délelőtt, és 3 leért, egy-két óra alatt a 300 km-es körzet termelőinek a legjavát látja, és közülük választhat. Tehát arról nem beszélve, hogy az első év, tehát 12 év óta nem változott a belépő díj. Akkor is 3 lej volt a felnőtt belépő, most is 3, a nyugdíjasok pedig 2 lej. Ez egy jelképes, nagyon jelképes belépőjegy, de van egy másik funkciója is. Nekem panaszkodtak a kiállítók, még Magyarországon, hogy az ingyenes rendezvényeknél nagyon-nagyon sok a csak érdeklődő, aki elfoglalja az árusító helyeket, a kiállító pedig udvariasan válaszol, de az igazi vásárló, ha látja, sokan vannak a standnál, akkor nem várja meg, hanem tovább megy. Tehát magyarul az értékesítést csökkentik, akadályozzák azok a pusztán érdeklődők, meg behozzák a növény problémáikat, tehát elveszik a lehetőséget a kiállítóktól, már pedig a kiállítók azért jönnek, hogy értékesítsenek.
Én azt látom, most már pár éve a műsorunk ott van ezeken a kiállításokon, hogy akárki azért nem jön be. Ez egy követelmény, hogy csak minőségi áruval lehet ide jönni? És nem azért, hogy bemutatkozzunk, és aztán majd felnövünk, és kinőjük magunkat?
Igen, nagyon jól látja. Ez gyakorlatilag egy minőségi verseny is. Tehát itt ma már a kiállítók pontosan tudják, hogy csak extra minőségű termékekkel jöhetnek fel, hiszen konkurencia van, és ha egy kicsit is gyengébb minőségű terméket hoznak, vihetik haza. Volt is ilyen kiállítónk, megsértődött, hogy hát eddig mindig jól árult, és most miért ilyen gyenge. És szakmailag megmagyarázták neki, hogy azért, mert gyengébb árulva jöttél. És azóta nem jött. Tehát a piac szelektálja önmagát. Ezért csak a legkiválóbb minőségű termékeket lehet megkapni.
És a másik, amit megfigyeltem, hogy az elején sokkal több volt a magyarországi kiállító, és már a hazaiak dominálnak.
Így van. Az első években 99%-ban magyarországi kiállítókat hoztunk el. Részben azért, mert nem voltak helyi, megfelelő minőségű áruk, részben a magyarországi kiállítók piacot láttak lehetőséget az itteni árusításban. Ez utána megváltozott, és ma már a 99%-a helyi kiállító, és csak egy-két magyarországi kiállító van. Ennek azért nagyon-nagyon örülök, mert a rendezvényünknek az elsődleges célja az volt, ezzel indítottam 12 évvel ezelőtt, el is mondtam, hogy nem konkurenciát akarunk idehozni tulajdonképpen, hanem a Magyarországon már nagyon jó bevált rendezvényt szeretnénk itt honosítani, az itteni kertépítők és az itteni termelők számára legyen olyan érdekes és értékes rendezvény, mint amilyen ez ma Magyarországon. És ezt bizony el is értük Székelyudvarhelyen, hál' Istennek.
Az idén mi lesz az újdonság? Mert mindig van újdonság Székelyudvarhelyen is.
Igyekszünk mindig valami újdonságot hozni a látogatók számára. Idén két újdonságot szeretnék figyelmükbe ajánlani. Az egyik, hogy a Magyarországi Kaktusz Múzeum, amelyik Európa hírű és 4000 növénnyel rendelkezik, ebből a 4000 növényből állítottak össze egy kiállításra való anyagot, amit ugye bemutattunk már Marosvásárhelyen nagyon nagy sikerrel, és ide is elhozunk, és itt is be fog mutatkozni a Kaktusz Múzeum. Árusítással egybekötve persze. A másik érdekesség egy nagyon aktuális téma, a faápolás. Ugye mindannyiunk kapcsolatban vannak a fákkal, és mindannyian látjuk talán, hogy egyes alkalommal szerencsétlen fák rosszul néznek ki, kidőlnek, balesetet is okozhatnak esetenként. Nos, a Magyar Faápolók Egyesülete és annak az elnöke egy diavetítéssel egybekötött, nagyon komoly élményszámban menő előadást fog tartani szombaton délután 2 órakor a faápolás aktuális kérdéseiről. Én mindenkit, aki szereti a fát, és érdeklődik, és szeretné megtudni, hogy hogyan is lehet igazán jól megmenteni a kedvelt fáinkat, az látogasson el szombaton délután 2-kor Lukács Zoltán kertészmérnök előadására. Ez a másik újdonságunk.
Krépec Józsefet, az erdélyi dísznövénykiállítások és vásárok magyarországi főszervezőjét hallották. A méhészet életformává kell váljon, ha sikereket szeretnénk elérni. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Thank you.
Bálint Etelka énekelt. A következő percekben néhány május elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almafáknál sziromhulás után közvetlenül a lisztharmat, a varasodás, valamint az alma gyümölcsdarázs és a hernyó állapotban átelelt sodromolyok ellen kell védekeznünk. A lisztharmat elsődleges fertőzése most a kis gyümölcskezdemény héját, másodlagos fertőzése a lombot fenyegeti. Az alma gyümölcsdarázs nösztényei már az alma virágzásának ideje alatt besülyeztették tojásaikat a csészecimpák tövéhez. A sziromhullás után egy-két nappal végrehajtott permetezéssel a tojásból kikelő fiatal lárvákat pusztítjuk el. A sodromolyok hernyói bábozás előtt állnak, fenoxikarbal most érdemes ellenük védekezni. A lombosfa fehér moly még rajzik, de nösztényei már lerakják tojásaik zömét. Az előbbi permetezés ellenük is hatásos. A két gombás betegség elleni védekezést a szisztemikus blokk készítményeivel és az alma gyümölcsdarázs elleni rovarölőszer kombinálásával oldjuk meg. Ne felejtsük el a rajzó sodromolyok előrejelzésére és összegyűjtésére is alkalmas feromoncsapdákat és illatcsapdákat kihelyezni. Az állati károsítónak számító baktériumos tüzelhalás korokozója már megjelent almatermésű gyümölcsfáinkon. Ezért igen fontos esetleges újabb megjelenésének felderítése. Ilyenkor a megbarnult, megfeketedett, a fámaradt virágzat jól jelzi a betegség megjelenését. Később a hajtásnövekedés intenzív szakaszában a hajtások pásztorbotszerű visszahajlását, a levelek feketés-barnás elszíneződését, elhalását észleljük. A fertőzött, elpusztult virágok, levelek nem hullanak le. Az őszi baraszkosokban most csak gombaölőszerrel kell a két fő korokozó, a levélfodrosodás és a lisztharmat növekvő fertőzési veszélye miatt permeteznünk. Erre a célra kombinált hatású vagy kaptán ditianon hatóanyagú szerhez adott lisztharmat elleni készítményt alkalmazzunk. A permetezés egyébként a többi gombás betegség ellen is hatásos. Érdemes egy mechanikai védekezési eljárást is beiktatnunk. A levélfodrosodás fertőzésének tüneteit mutató megvastagodott, torzult, sárgászöldre vagy vörösre színeződött leveleket kell leszednünk és elégetnünk. Ugyanígy vágjuk le és semmisítsük meg a szövődarazsak lárvái által összehúzott és károsított leveleket, hajtás végeket is. Általában mindenütt megkezdődött a cseresznyeléj rajzása, a rajzás megindulását ragacsos, sárga színcsapda segítségével állapítsuk meg. A soron következő védekezések menete cseresznyén egészen a szüretig, a lárvák kártétele ellen irányuljon. Nem feledkezhetünk meg közben a korokozók elleni védekezésről sem, mert a levéllyukacsosodás, a levélfoltosságok, valamint a monilínia fertőzése most is veszélyes. A levéltetű fertőzés esetén rovarölőszerként a diazinon hatóanyagú készítményt válasszuk, mert ez ellenük is hatásos. A május végén szüretelésre kerülő cseresznyefákat már csak a maximum 14 nap várakozási idejű szerekkel védjük. Egy-két fa esetén nagy mértékben csökkenthetjük a cseresznyelegyek számát a sárga fogólapok kihelyezésével. Ebben az esetben a fogólapokat nem csak a rajzás megfigyelésre, hanem védekezésre is használjuk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha zsemlemorzsát akarunk készíteni, vágjunk szeletekre egy fehér kenyeret, tegyük a sütőbe szárítani, de ne engedjük megpirulni, törjük meg és szitáljuk át, a zsemlemorzsát tartsuk bádog dobozban. Az ételek díszítéséhez használhatunk zöld salátát, paradicsomot, zöld paprikát, paradicsompaprikát, hónapos retket, petrezselyem zöldet, savanyú uborkát, olajbogyót és főtt tojásfehérjét. Az ételekbe, csorbákba ízesítőként tojássárgáját, tejfölt, vajat és vagdalt zöld petrezselyemet teszünk tálalás előtt. Az élesztővel vagy sütőporral készített tésztákat, mihelyt megsültek, azonnal vegyük ki a formából. A só közé a dobozba és a sótartóba tegyünk néhány rizsszemet, hogy a só ne legyen nedves.
gyenge a nád lehajlik a földre, gyenge szavam nem hallik messzire, gyenge szavam, gyenge kiáltásom, a rózsámtól most lesz elválásom, gyenge szavam, gyenge kiáltásom, a rózsámtól most lesz elválásom, nyisd ki papám, nyisd ki a kaputat, ha tőlelem vátszál derekadat, ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at. Ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at.
Tófalvi Melinda vagyok, Korondról, méhész.
Előadó tanár is, de közben méhészkedik. Hogy indul az idei méhészszezon? Hogy teleltek a méhek? Van-e sok gond így induláskor?
Méhek nagyon szépek. Ősszel hallottam, hogy voltak problémák. Úgy látszik, hogy akkor lecsengtek. A családok, amelyek átteleltek, elég szépek.
Erősek lesznek a családok a vándorlásra?
Csak erős családdal tudunk érvényesülni, úgyhogy azt összerakunk. Kiállják a méhészek, vagy serkentik a méheket, vagy van úgy, hogy anya természet kegyes hozzánk, és akkor önerőből is erősödnek.
Hány család méhel gazdálkodnak most? Ebből hány vándorol? Meg gondolom, hogy azért marad itthon is néhány család.
Marad itthon bőven, mert én is az anyanevelést indítom, és akkor ahhoz is kell állomány. Meg most már ugye a nagyobbik fiunkkal úgy közösen olyan 300 családot rendezünk.
Hol kezdődik a vándorlás? Az akácon? Vagy már előtte valamire mennek a méhek?
Nekünk az akácon kezdődik, de van lehetőség a repcére. Az utóbbi időben egyre több repcét termesztenek oda bent. Azt vegyszerezik, elég veszélyes. A virágpora viszont nagyon értékes a méheknek. Nagyon sokan mennek. Most hallottam, hogy ott is egy kicsit a szárazság hatása érződik. Talán más évben szebbek voltak a repcék.
Szabályozás van, hogy ha valaki vegyszerez, az be kéne jelenteni. Tudják-e önök ellenőrizni, vagy követni azt, hogy tényleg bevallotta, vegyszerezte, mivel vegyszerezte, mert elég sok a méhhullás.
Hát ez szinte muszáj, tehát a méhész, amikor megérkezik bárhova, hogyha otthonról elmegy a méheivel, akkor azonnal köteles a helyi polgármesteri hivatalhoz bejelentkezzen. Ez éppen a méhei érdekében történik. Ugyanígy, aki vegyszerez, annak is be kell jelentenie, így tudják értesíteni. De a méhész azon kívül biztonságból először meg kell keresni a tulajdonost, vagy felvenni a kapcsolatot, akinek a területén megáll a méhekkel, és azért érdeklődik, hogy ki felelős a tábláira, melyikre ment a méhekkel, hogy ki kezeli, mit használ. Aztán van, amikor nem sikerül, vagy nehézségek, ugye időjárás, mikor 3-4 nap folyamatosan mondják, hogy holnap permeteznek, az sem lehet, hogyha meleg van, bezárva tartani a hosszú időt a méheket. Szabályozás is van, azt mondom, hogy jó indulat is van, körültekintés is van, de ezzel együtt néha nagyon nehéz és történnek gondok.
És hogyha baj van, látják, hogy a méhek gyengélkednek, vagy el is hullnak, akkor valaki ezért kárpótolja a méhészt? Vagy lehet bizonyítani, hogy most éppen amiatt van, mert esetleg ilyen zúgvegyszerezést végeztek?
Hát éppen ezért van a bejelentkezés kötelezettség, hogy akkor lehessen, igen, akkor hatósági állatorvosok meg komisszió kárfelmérést végez, és akkor nézik, hogy az a szer okozta-e, meg kiszórás módjai volt-e értesítve, tehát akkor keresik a hibást, ezek gyakran évekig elhúzódó perek. Néha abból adódnak a problémák, hogy előző szertől nem volt jól kimosva a permetező dolog, vagy nem az a szer volt, vagy a koncentráció nem megfelelő volt. És akkor ilyen kikövethetetlen utóhatások, és ami még nehezebb, hogy van eset, amikor nincs konkrét masszív pusztulás, hanem úgy ritkulnak következő 2-3 hétben a méhek, és akkor ezt a kárt viszont a méhész viszi el, mert nem tudja bizonyítani, nem egyértelműek a dolgok. Tehát nem olyan, hogy egy fél óra alatt buff, hanem vesztességek, vagy van, amikor a fiasításon látszik, ugye bekerül, a termékek szennyeződnek, tehát nagyon messze gyűrűznek ezek a dolgok sajnos.
Tófalvi Melinda a méhészetből doktorált. tehát nem orvos, hanem a méhész és előadó tanár. Nagyon sokan méhészkednek az utóbbi időben, és ebből azért bizony vannak olyanok is, akik csinálják, mert gondolom támogatást kapnak ezért. A diákjai mennyire nyitottak a méhészet felé, mert ez szerintem egy ilyen életforma. Úgy beszélgetnek-e néha erről, hogyha belefogtok, akkor ezt ne azért csináljátok, mert ebből jön egy lej vagy kettő.
Régebb úgy szokott kezdődni, hogy mindenki bemutatkozik, és akkor mondja, hogy amúgy mi a szakmája, és hogy foglalkozott-e már méhekkel, vagy hány családja van, hogy mekkora méretűre szeretne nőni. Aztán annyira nem merőltetem mostanában ezt, mert látom, hogy változik menet közben is. Én úgy érzem, hogy most már nem olyan nagyok a támogatások, nem olyan erősek, és kezd egy olyan réteg csoport kialakulni, akiknek nem a pénzes zsák van a kaptár mögött, hanem maguk a méhek. Tehát akarnak, hogy van gyümölcsöse, hogy legyen 2-3-5-10 család ott konkrétan. Vagy mert nem bíznak azokban a mézekben, amit be tudnak szerezni, és vagy saját mézet akarnak, ugye, mint a saját salátom más ízű. Aztán egy következő lépés, hogyha egy kis jövedelem kiegészítés, az jól jön. És persze vannak, akiknek még úgy becseng, hogy itt nagy dolgok is állhatnak anyagilag is emögött. Meg van egy olyan oldala is, mint minden szakmának, hogy az ember, ahogy belemegy, úgy esetleg megszeretheti, vagy megváltozhat a véleménye, vagy rájön, hogy ez neki bejön, vagy rájön, hogy annak ellenére, hogy ő annyira szívvel indult neki úgy. Valamit mégse talál benne, valami mégis hiányzik belőle, ezért úgy, hogy inkább hagyom a dolgot a maga mentjére, és inkább maximálisan azt szeretném, hogy ennek a szépségét, meg a misztikumát, meg a csodáját, ahogy egy valamilyen egységnek részévé tesz, hogy erre rá érezzenek. Szoktam mondani a történetet, ugye, hogy kell vizet keresni, hogy válj vízé, szoktam nekik mondani, hogy akkor váljunk méhecskévé, hogy érez, hogy lát, mit tud a méhecske, és szerettem néha, mikor visszatükröződik az a döbbenet, hogy igenis mekkora tudás van, élni tudás, meg szerveződni tudás, meg teremteni tudás mély családba, és akkor, amikor ez néha úgy a szemekbe felcsillan, akkor én úgy érzem, hogy na, ott vagyunk, jól vagyunk, és ez a lényeg most.
Én azt látom, hogy az elején mindenki, mikor elkezd méhészkedni, akkor kínálja az akácmézet, havasi mézet, vegyes mézet, de eltelik egy bizonyos időszak, és akkor már készítményekben is gondolkodik a méhész. Ez szinte kötelező, kéri a piac, vagy már annyira sok a tudás, hogy most már akkor úgy beremerünk vágni, hogy akkor legyen, mit tudom én, homoktövises, meg ilyen, meg olyan mézkészítmény is.
Ez is jó motiváló, de szerintem az emberben benne van ez a mindig valami újat, valamit másképpen megközelíteni, felfedezni. Én azt mondom, hogy ez a mi kultúránk egy kicsit ilyen lóverseny típusú, mondjuk én ezt személyesen annyira nem rajongok ettől, még nem díjazom, na de hát ezen is túl kell lenni. És végül is nem árt az, hogy a fogyasztó is megértse, hogy nem csak édes is, van akinek, sőt, nagyon émeit. Hogy ott van a virágpor, tehát nem kell nekünk csak újat alkotni, mert a kaptár is sok mindennel hozakodik elő. Van egy olyan asszociáció, hogy mészeti termék, méz, édes. És akkor nagyon nehezen fogadják azokat a mészeti termékeket, amik éppen nem édesek, mint például a virágpor, pempő, de hogy azoknak a hatása, vagy a szervezetünknek tett szolgálata talán még több lehet, de akkor itt egy kicsit nehezen nyitnak. És akkor a méhészek is így belekényszerülnek egy ilyen kalandba, vagy akkor összerakjuk, hogy mégis legyen édes, mert azt várják el tőle, hogy édes. A lényeg az, hogy eljusson a fogyasztóhoz meg. Aztán legtöbb méhésznek van egy olyan útja, hogy méhek, csodálatos világa, és ámuljuk, bámuljuk, csodáljuk, és akkor úgy a következő lépés termékek, vagy van akinél fordítva. Érzi a méhész, hogy valami több, nem csak sima élelmiszer, de hogy élelmiszer is, de hogy egy más minőség. És ez nagyon-nagyon fontos is volna.
Itt Melindáéknak is többféle készítményük van, többek között diós, meg homoktöviseles, meg még számtalan. Az alapanyagot azt megtermelik, például a diót, az a saját dió, vagy a homoktöviset az önök gyűjtik, vagy hogy tudják megoldani, hogy folyamatosan legyenek ezek a készítmények?
Ez attól függ, hogy mikor mennyit sikerül eladni is, de falusiak lévén, tehát a fekete ribizlitől a dióig, ez zömében itthonról is kikerül, meg vannak hozzánk hasonló termelők, akikkel szívesen és örömmel és évek óta együttműködünk, tehát akkor felvásároljuk abszolút innen a faluból, vagy akár családon belülről, és a homoktöviset nem mi szedjük ennyi mély család mellett, meg kicsomagolás, minden, tehát azért úgy minden nem fér bele. Ami nem nekünk terem, azt inkább felvásároljuk.
Mennyire összetartóak a méhészek? Úgy segítik egymást, vagy azt mondja, hogy én kell éljek, aztán a másik oldja meg a problémáját?
Ez is nagyon szép. Tehát ott van nekünk a példának a méhek. Persze, hogy vannak ilyen egészséges rivalizálások is, de hogy én úgy érzem, hogy igen, nagyon összetartunk. Egy a téma, egy a cél. Ez a világ nehézsége egy kicsit, hogy mindenki gyorsan kiszámolja, hogy 50 családtól lett annyi, akkor 100 családtól lenne amannyi. Közben pedig a mélegelő, a terület nagysága, azt nem tudjuk húzni a paplant. Na, és akkor mindenki próbálja így úgy ezt megközelíteni, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egymásra vagyunk utalva. Vándorolni is ilyen csoportok, mert hát idegenbe menni, meg messze menni, feltétel nélküli a segítség. Tehát úton elakad valaki, ott méhész tud segíteni, még a kocsi szerelésbe is, mert ugye aki érzékeny a mészúrása, vagy nappal úton marad, ott egy csoportban is, akik vannak, akkor ugye egyik hazajön, mert nagyon messze vannak családi gondok, akkor másikra ráhagyja. Tehát nagyon megy az együttműködés, ugyanakkor vannak olyan, hogy ide már ne állj, de hát neki is lement, valahova állni kell, akkor olyankor úgy van, hogy kiéleződnek a helyzetek. Valóban egy kicsit nehéz, de hát mindenkinek joga van. Aztán van, aki nem adja fel, van, aki más utat keres, van, aki feladja. Tehát ez pont úgy, mint bárhol az életben. Meg aztán az egyesületi élet az viszont nagyon erős, és azt nagyon csodálom, és mindenhol megvan, és valahol olyan, mint egy nagy család, olyan jó tudni egymásról, és valahova tartozni kell, és ez megvan.
Szászi és Korund.
Éppen a műhelyben vagyunk, viaszt olvasztják, és készül a műlép. Ennek a folyamata mi? Csak megolvad, és akkor ez a gép ilyen folyóméterben lenyomja nekünk az új viaszt?
Kezdődik a fertőtlenítéssel, minőségű viasz kell, hogy szép műlép legyen, utána egy egész éjszaka ülepedik, és kezdjük feldolgozni. Ez egy idegen hengerelő gép, ami nekünk van. Egyszer egy sima lapot húz, utána nyomja bele a mintázatot, a sejtalapokat.
Mi a titka annak, hogy egyik olyan szép sárga, most éppen ilyen szép sárgát nyom, de láttam kicsit olyan barnás, sárgás műlépet is. Abba több a szennyeződés?
Így van, ezek fedelezés viaszok, amelyik ilyen szép sárga, amelyik csúnyabb, az a régi lépeket, selejtezett lépeket főzzük ki. Próbáljuk azt is ülepíteni, tisztítani, de kevesebb sikere van. Ez a vágás, ez egy kollégámnak saját viaszát hozza, és feldolgozom. Tehát most inkább arra vagyunk áll, hogy a méhésznek a saját viaszát feldolgozzuk.
De az, hogy sárga vagy nem sárga ez a műlép, ez a méz minőségén valamit befolyásol?
Szerintem nem. Méhek adnak még hozzá saját viaszpikkelyeket, ezt főhúzzák. Ez az alapja ugye a lépnek. Szerintem nem befolyásolja a méz minőségét.
Van jó pár munkása. Ön is vándorol, vagy most már a fiúk vándorol, és az apu meg itthon készíti a kereteket, meg a műlépet, és a feleség pedig Tófalvi Melinda adja a szaktudást is hozzá, bár már önöknek is megvan ez.
Szaktudás az van elég, munkaerő kellene. Gyermekek még nincsenek itthon. Én megyek, most készülök, le kellene venni az akácot, mert azt mondják, hogy repce nincsen vetve.
Szezonmunkás lehet találni, mert mindenki panaszkodik, hogy nem kap embert semmire. Itt a méhészetben van-e segítség?
Hát itt vannak alkalmazottak. Télen is adnak munkát, csak a nyáron segítnek a méheknél is, mennyit tudnak, de ide méhész kellene.
Az elmúlt 14 percben dr. Tófavi Melinda és Szászi és Korondi méhészek válaszoltak kérdéseinkre. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Balogh Dénes énekel. A következő 2,5 percben Bordi János havatői méhész a májusi tennivalókra emlékezteti méhészkedő hallgatóinkat.
A méhészeké a szó.
Május az akácfák virágzásának ideje. A déli vidékeken a Duna folyása mentén e hónap első felében szokott virágozni az akác. Akik vándorol, erre az időre mély családjaik erős gyűjtőképessé kell tennie. Eredmény csak olyan családoktól várhatunk, amelyek a kaptárnak legalább kétharmad részét elfoglalják, és legalább 8 lépen van nagy kiterjedésű fiasításuk.
Mikortól nevezzünk egy mély családot erős családnak?
Egy 18 keretes fekvő kaptárban legalább 12-13 keretet fedjenek a méhek. Ha erősebbek, annál jobb. Ha családjainkat nem tudtuk ilyenekké fölfejleszteni, akkor akácvirágzás előtt 10-12 nappal a vándorlásra szánt gyengébb családokat eresítsük fel az otthon maradó családoktól. Ezt a műveletet most csináljuk meg, mert körülbelül 10 nap múlva már kell indulni az első akácra. És erre a fiasítás nagy része ki kell, felerősödik a család. Ne feledkezzünk meg a viasz termelésről. A téli áttelelt méhek már elhultak, fiatal méhek vették át helyüket. A méhek viaszmirigye termeli a viaszlemezkéket, és ha nem adunk lehetőséget az építtetésre, elhullassák ezeket az értékes viaszlemezkéket.
Mi a teendő? Mit tegyen a méhész, hogy haszna legyen ebből?
Tegyünk be építető keretet minden családnak. Ide a méhek heresejteket építenek, a varroatka inkább petézik a here fiasítás sejtjeibe. Amikor a méhek befőtték a fiasítást, kivágjuk és kiolvasszuk a viaszt. A viasz egyik jövedelme a méhésznek, és a varroatkák számát is csökkentsük. Most lehet a műlépes kereteket szépen kiépítetni. Csak olyan családokkal lehet igazán sok mizet termelni, amelyek nagyon erősek, és ez az állapot sokszor rajzáshoz vezet. Ez a méhészkedés egyik nagy ellentmondása.
Mit csináljon a méhész, hogyha már rajzani készül a család?
Ha már fellépett a rajzási ösztön, ritkán tudjuk megállítani. A rajzásra készülődő családot csapoljuk meg, csináljunk kis műrajokat. Végezetül sok akácmézet kívánok minden méhésznek a kaptárba.
A méhészeké a szó.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Fekete István Vadász elbeszélések című könyvét ismertetjük. Fekete István írói pályája azokkal az elbeszélésekkel indult, amelyek az 1930-as évek elejétől folyamatosan jelentek meg a Nimród vadász újság hasábjain. Kittenberger Kálmán biztatására a fiatal gazdatiszt sorra írta a novellákat, és hamarosan az újság legeredetibb szerzőjének számított.
A hangulatfestés, a szemléletes leírások és az éles szemű megfigyelések mesterének, aki legalább olyan örömmel mesélt balul elsült vadászatokról, mint a kapitális vad elejtésének diadaláról. Jelenkötet szerzője, Sánta Gábor arra törekedett, hogy a csaknem másfél évtized elbeszélései közül kiválogassa azokat, amelyek kiemelkedőek az írói életművön belül, és egyúttal a magyar irodalom legjelesebb vadász elbeszélései közé is tartoznak. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol a könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Móra kiadó több mint 1000 címét, valamint a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt kedden elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt. Összesen 171 személy. Ők könyveket és könyvutalványt nyerhetnek. Most 197 név közül sorsolunk. A Koba könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri, ő Fábián Rózsika Ilencfalváról. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja, Ágoston Enikő Csíkszenttamásról. A Pálász Akadémia könyvkiadó Ágoston Vilmos a Konvenció vendégei című könyvét ajánlotta fel, aki elviheti, ő Szigeti Kocsis Mária Kézdivásárhelyről. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Jolimex termékcsomagot nyerhetnek, ezt 134 személy tette meg, 179 név közül sorsolunk. Aki elfogyaszthatja, ő Baliga Kovács Márta Madéfalváról. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit az Ábel Székely és az Eszter Erdély Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felvesszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Déki Lakatos Sándor és népi zenekara muzsikált. Most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazda Életben.
A krumpli kilója 2 lej 50 bani és 3 lej 50 bani, a káposztájé és penóté 5 lej és 6 lej, a muroké, fekete reteké, cékláé és sárga hagymáé 4 lej és 5 lej, a vörös hagymáé 6 lej és 8 lej, a celleré 7 lej és 8 lej, a zöldhagyma és a hónapos retek kötése 2 lej és 3 lej, a fokhagyma kilója pedig 25 lej és 30 lej. A töltenivaló paprika kilója 10 lej és 15 lej, a csípős paprikái 20 lej, a paradicsomé 8 lej és 14 lej, az uborkái 7 lej és 12 lej, a gombáé és szemespaszújé 10 lej és 12 lej, a petrezselmé 12 lej és 15 lej, valamint a karfiolé 9 lej és 10 lej. A petrezselyem zöld, celler zöld lestján kötése 1 lej és 2 lej, a tormájé 3 lej és 5 lej, a sütőtök kilója 3 lej és 3 lej 50 bani, a karalábéjé 3 lej és 4 lej,
A jégcsapreteki 3 lej, a tojás darabja ezen a héten 60 bani és 1 lej. Az alma kilója 1 lej 50 bani és 2 lej, a körtéjé 7 lej és 8 lej, a szöllőjé 7 lej és 12 lej, a dióbél kilója pedig 30 lej és 35 lej. A tehén sajt, orda és túró kilója 20 lej és 22 lej, a tejlitere 3 lej. A vegyes méz kilója 32 lej és 35 lej, az akácmézé pedig 35 lej és 38 lej, de vehetünk málélisztet 4 lejért kilóját. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza.
Réten, réten, hely a vásárhelyi réten, elvesztettem a zsebbe való késem, késem után karika gyűrű, de valakom a sajnálom, nem a régi szeret.
Bodó József énekelt, jövökeden itt a gazda életben, a hasznos információk mellett a Sepsiszentkirályi Kanyó Áron gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei mezőbándról hallhatnak. Hamarosan viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Nem a ságítod, hogy jaj, de messzire látszik. Van a tetejében két szár rózsa virágzik. Azt a két szár rózsát százfelé fújja a szél. Ha meguntál, babám, nem muszáj, hogy szeressél. Szivárvány sejhaj koszorúzza az eget. Elrabolták tőlem a régi szeretőmet. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte.
Fazakas István énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazda élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a SoundCloudon és a YouTube-on újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bárdosi Ildikóval búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.
Ráj, láj, 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 hogy ülhessek az öletbe. Ráj, láj, láj. én azt, hogy